Mennyire hirdették ezt? Hány? Annyi van már? Rendben. Akkor kedves érdeklődők, akkor lehet kérdezni, vagy hozzáfűzni. Mindig nehéz elkezdeni. Igen.
Szívesen elkezdem, hogy nekem ez a vezető szerepben az a problémám, hogy mi van, amikor egy feleség mondjuk gyakran széllel szembe látja, hogy ez itt végtelen buta döntések, amik irányába megyünk, és hogyha küzdök, és azt mondom, hogy mindegy, akkor legyen, akkor tényleg bekövetkezik az, amit úgy lehetett látni előre, és akkor ugye közel az adékát, ha meg így hisztizek, és meg lesz, akkor látom, hogy működik a dolog, igaz, hogy most kivettem a vezetést, de legalább nem estünk be a szakadékba. Tehát nem, tényleg tanástalan vagyok, hogy most akkor mit kell csinálni.
Én nem tudom én sem a választ, de azért kettő gondolatom van. Az egyik gondolatom az, hogy el kell dönteni azért a feleségnek, hogy melyek azok a súlyos helyzetek, amikor át kell venni a vezetést. Tehát én arról beszélek, hogyha minden alkalommal úgy gondolja, hogy ő jobban tudja a megoldást, és ahogy is mondjam, nevelő szándékkal nem vállalja be azt, hogy néha a férje akkor vigye, akkor azt a hibát követi, mint amikor a gyereknevelésben nem engedjük meg azt, hogy a gyerek is a saját kárán néha tanuljon. Ez egyik fele. A másik, ami eszembe jut, az az, hogy ha még mint feleség látom is a jó megoldást, akkor is, és a férjem más irányba akar menni, akkor is azért van lehetőségem arra, és fontos az ügy, hogy valahogy úgy beszélgessünk, hogy közben ne sértsem az önérzetét. Tehát, hogy ez tényleg feleségi női bölcsességet igényel, hogy valahogy úgy terelni őt, hogy esetleg még úgy gondolja, hogy az ő ötlete volt, vagy úgy érzi, hogy te csak kiegészítetted őt, és tulajdonképpen ő mondta meg a megoldást, ez tényleg a női agy kell, a női agynak a bölcsessége kell. És nyilván vannak olyan esetek, amikor messze mondani, hogy nem, ezt nem akarom, ezt szeretném, de ezt lehetőleg csökkenteni kell, hogy a másik ne érezze úgy, hogy a te akaratod dönt állandóan. Ennyit tudok.
De igen. A bibliai modell szempontjából érdekelne, mert tulajdonképpen nekem a férjem tehát nem kell sokat nyomnom, hogyha valami, tehát azt mondom, hogy például anyagi kérdéseken én jobban keresek, és neki ez kevésbé jön össze, és tényleg nem kell úgy iszonyúan erőködnöm, hogy azt mondjam, hogy hát figyelj, most valamit már muszáj lépni, mert különben éhen halunk, akkor legyen ez. És akkor ez van. Uh-huh. Legközelebb megint, és akkor legyen ez, és ez van. De úgy hosszú távon általában az van, amit mondok, amikor pedig azt mondom, hogy most szülök egy gyereket, és például akkor most próbálj meg te csinálni valamit, akkor tényleg hát ez nem annyira működik. És nem tudom, hogy most hosszú távon én legyek a családvezetője, ami ugye nem annyira biblikus, uh-huh. vagy pedig éhen halljunk, ami nem annyira uh-huh. kedvező. Uh-huh.
Tehát az a dilemma van benned, hogy nem szeretné a Bibliával szembe menni, hogy azt mondod, hogy akkor te döntesz nagy kérdésében, te irányítasz, mert ez lehet, hogy nem vesz hosszú távon jóra, hanem szeretnéd, hogyha azért a férjeddel egészséges lenni, de néha mégis úgy érzed, hogy te vagy az, akinek dönteni kell, mert különben mentek rossz irányba. Tehát még egyszer azt mondom, hogy én azt gondolom, hogy az nem baj, hogyha egyes esetben a nő döntés tényleg az ő akarat érvényesül, de ott is fontos, hogy milyen csomagolás van. Tehát, hogy a másikat azt a porba tiporja, és akkor is ez lesz. Egyfelől vagy pedig valahogyan a férjek is úgy tud beszélni, hogy a férj úgy érzi, hogy azért nincsen megalázva. De én azt gondolom, hogy minden nőnek a feladata azért az, hogy a férfit nevelje abban, hogy ő irányítóvá tudjon válni. És én nem tudom helyetted megmondani, hogy ezt hogyan lehet nálatok megcsinálni, de én azt értékelem, hogy benne van egy olyan elhatározás, hogy szeretnél ebbe az irányba menni, csak tanakodsz, hogy akkor most mi lenne, hogy lehetne jobban. És ezt a tapasztalat fogja majd meghozni.
Köszönöm.
Más? Attila? Vagy bocsánat, mit mutattál?
Laci.
Igen.
Én csak annyit, hogy nekem egy elég szomorú tapasztalatom a nők részéről az, hogy egy nő többet keres a férfinál, ott nem sokáig marad békesség. Uh-huh. Tehát nem tudom, hogy a nőkben ez miért van. Tehát nem tudnak olyan gálásak lenni, mint a férfiak, mert a férfinek soha nem jut eszébe, hogy én többet keresek, akkor ez is ez van, de egy nő többet keres,
igen.
ne haragudj, most nem, csak nem tudom, miért van a nőkben ez. Nekem az életemben ez egy szomorú tapasztalat.
Én is csak puhatolózó választ tudok adni erre. Egyrészt azt gondolom, hogy nyilván, hogy a férfiben benne van egy ilyen igény, hogy ő szeretne a család eltartja lenni, ő szeretne azt, hogy valamiért föl lehet rá nézni. Ugye így van szocializálva is különben, hogy az sugallja minden, hogy a férfi az, aki megteremti az anyagi biztonságot, stb. Stb. És a nőben is, ugye a férfiassággal kapcsolatban van egy ilyen beépített dolog, hogy az, aki biztonságot ad, az, aki eltartja a családot. Tehát szerintem azért lehet nagy kihívás egy ilyen speciális egyensúly, mert ez eltér a megszokottól amúgy. De én azt gondolom, hogy ezekben a helyzetekben is lehet boldog családéletet élni. Tehát én mondjuk Norvégiában éltem, és számtalan olyan családot láttam, ahol a norvég férfi otthon volt, gyesen, vagy nem tudom, hogy hívták a Norvégiában, nevelte a gyereket, a feleség hozta a pénzt, és ettől még mind a kettőnek az elismerése, mind a kettőnek az elfogadása keresztül működött a család. De valóban elismerem, Laci, hogy tényleg így van, hogy ez a nem megszokott felállás bizony megzavarhatja a két házastárs közötti harmóniát. Mert nő ugye, mert talán az lenne, hogyha a férfi otthon, inkább úgy látom ezt, ha a férfi mondjuk kevesebbet keres, vagy esetleg ő van otthon munkanélkül, akkor ez egy új helyzet, ugye föl kéne vállalni a nőnek a szerepeit, háztartást vigyen, mosson, stb. De sokan benne ragadnak abba, hogy hát azért mégiscsak férfi, és a feleség amellett, hogy dolgozik, látom, nagyon bologatsz is, amellett, hogy dolgozik, mégiscsak ráhárul, hogy mosson, főzön. Tehát a férfi el tudna nyerni a nőnek a tiszteletét, hogyha felismerve ezt az új helyzetet, próbál megfelelni, aki akkor legalább mosok, stb. Tehát hogy látnak, hogy kialakult egy új egyensúly. A baj akkor van, amikor a nő azt látja, hogy ez a férfit annyira elkeserített, hogy aztán otthon sem lehet hasznát venni, dolgozni sem dolgozik, és ebből aztán tényleg van egy ilyen elvárásnak való nem megfelelés. De bizonyára jó a megfigyelésed, hogy ez nagy konfliktus lehetőség ezekben az időkben, amikor a férfi nem tud munkát találni. És különben a férfi is eszi magát a legtöbb ilyenkor, mert ugye nyilván a saját férfiassággal összefügg ez, hogy munkám van, eltartom a családot. És azt mondod, hogy a férfi soha nem nézi le a nőt, hogy ő többet keresett, persze, hogy nem, mert úgy érzi, hogy ő a valaki, az neki jó, az neki energiát ad. Más kérdés? Én örülök annak, hogy csak két kérdés van, mert nagyon fáradt vagyok, tehát nem motivál a beheteket, igen, de azért nyugodtan kérdezhettek. Tehát azt mondod, hogy amikor megjelenik egy harmadik fél, egy másik nő a férfi életében, és a feleség úgy dönt, hogy emellett ő mégis szeretné megtartani a férjét, szeretné, hogyha nem bomlana szét a házasság, akkor mi hogyan lehet megmondani ezt, hogy én nem tudom, hogy tudok erre válaszol, megmondom őszintén, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nagyon-nagyon nehéz kérdés, de hogyha a feleség eldönti, hogy ő egy oldalon meg szeretné menteni a házasságot, az biztosan tudom, hogy akkor annak ellenére, hogy óriási fájdalma van, meg kell próbálnia a férje felé úgy viselkedni, hogy a férjét megnyeri a viselkedésével. Abba az értelemben mondom ezt, hogy azáltal könnyebbé teszi az elszakadást, hogyha házsártos módon ráolvassa a férje, hogy mi van, és a férje már nem szeret hazamenni, tudja, hogy veszekedés van, lelkiismeret furdalása, stb. Van, de abban óriási megnyerő erő van, hogyha a férje azt látja, hogy a felesége szereti, és a felesége tiszteli, akkor is, amikor ő félrelépett. Ez lehet a legnagyobb megmentő erő. Ez szerintem a nőtől, a feleségtől óriási lelki erőt, óriási emberi nagyságot igényel. És hogyha valaki emellett dönt, akkor le a kalappal. És azt csak bátorítani tudom, hogy aki emellett dönt, és ő energiát tesz bele, munkát, hogy megmentse a férjét, minden tiszteltem az övé. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem biztos, hogy ezzel sikerül megmenteni. De akkor se gondolja később magában azt, hogy nem volt érdemes. Ez a legnagyszerűbb dolog. A Biblia azt mondja, hogy hogyha a másik, a hitetlen keresi az elválást, te ne keress elválást. Az a tanácsa Istennek, hogy ebben az esetben el lehet válni, de nem kötelező. Ekkor is lehet megmenteni a házasságot. És hát jól érzik ez, hogy tapintatra, gyengétségre van szükség, pont akkor, amikor te voltál megsértve. Tehát, hogy milyen nagy belső energia kell, Istentől kapott erő kell ahhoz, hogy az ember tudjon a másikhoz szeretettel fordulni, miközben őt sértették meg. Ez a válasz. Tehát, hogy ugyanúgy, mint ahogyan a boldog házasságban szeretném még boldogabbá tenni a házasságot azzal, hogy a férjem felé jó vagyok. Ugyanígy, amikor a férje bűnös utakon jár, és nem tudja, hogy mennyit árt, vagy tudja, és emiatt rossz érzi magát, ezzel lehet megnyerni őt. Fejreolvasással nem lehet, akkor csak úgy érzi, hogy mehetek, mert nem jó a feleségemmel. Igen?
Most ehhez hozzáfűzhetnék valamit?
Hogyne.
Én ugyan nem vagyok szakember a témát illetően, de én azt tudom elmondani, hogy egyrészt szerintem az nagyon függ attól, hogy a férfiben például van-e még arra vágy, hogy ő, tehát magyarul, hogy vacilál-e, hogy most ő már döntött a felől, hogy kilép, vagy pedig még
persze.
Nem. Tehát ez szerintem egyrészt nagyon fontos, másrészt pedig, ha az ember tényleg mindent megpróbált, és ennek ellenére nem sikerül, akkor legalább nyugodtak lehetünk afelől, hogy én megpróbáltam, és hogy már nem rajtam
volt. Nagyon köszönöm, hogy ezt mondtad, így van. Teljes mértékben igaz. Nagyon nehéz megtanulnunk nekünk, embereknek azt, hogy nem minden rajtunk múlik. Az ember beletesz mindent, vagy beletehet mindent, és a másik lehet, hogy mégis rosszul dönt, a másik lehet, hogy mégis úgy dönt, hogy kilép a házasságból. Én azt figyeltem meg, nem tudom, hogy ez mennyire törvényszerű, de az én megfigyelésem pusztán, hogy ilyenkor a nők hajlamosak önmagukat kezdeni vádolni. Tehát tényleg, hogy egy elég normális házasság volt, a férfi talált egy másik nőt, ott hagyta a feleségét, és azt figyeltem meg, hogy a feleségek elkezdik magukba keresni, hogy miért nem voltam elég jó neki. Elkezdi magát leértékelni, hogy biztos ezt vagy azt elrontottam. Olyan érdekes nekem azt látni, hogy a két nem, általában nem minden ember milyen másképpen reagál. Hogyha a férj meg van csalva a feleség által, azt mondja, hát ez egy rossz nő, és hogy elegem a belőle, amikor a feleség van megcsalva a férje által, a feleség elkezdi magában keresni a hibát. És én tényleg ezt tudom mondani, fel akarom ezt nagyítani, amit Zsuzsa mondott, hogy igen, így van. Nemes lelkűen minden megpróbálok, és a másik mégis sem, hogy akkor el kell fogadnom, hogy még Jézus sem volt képes Nikodémuszt visszatartani. Elmondta neki a legtisztábban az evangéliumot, elmondta, hogy ő a felemelt megváltó, és Nikodémusz mégis elment, pedig az Isten beszélt vele, és csak jóval később tért vissza. És ugyanígy számtalan olyan teremtmény van Istennek, akiket végleg el fog veszíteni, pedig maga Isten akarja megmenteni. Így aztán el kell fogadnunk azt is néha, hogy házastársunkat vagy gyermekünket elveszítjük, pedig mi mindent próbálunk megtenni. Köszönöm szépen a kiegészítést. Más gondolat? Igen?
Van-e arra valamilyen jó tanács, hogy hogyan segítsük a férjeket vezetőkké válni, feleségeknek? Milyen eszközeik, lehetőségeik lehetnek erre? Tehát visszavonulni, hogy mi az, hogy beleljük a férjeket?
Ezzel a kérdéssel arra emlékeztet, hogy elkövettem azt a bet, hogy nem tettem be az előadásba az egésznek a koronáját, mert a koronája az, hogy a Bibliának a kép, és jó, hogy megkérdezed, az, hogy amikor ugye a férjet tiszteli a feleség pedig szereti az asszonyt, hogy ez a szeretet, tehát hogy abban nyilvánul meg a vezetése a férnek, ez a vezetésnek a bibliai fogalma, hogy ő szereti a gyermekeit, szereti a feleségét, szolgálja, mindent megtesz érte, és ezáltal válik olyan, amit akit követni akarnak. Mert nem tudom, hogy jól tudom ezt kifejezni. Tehát nem az van, hogy én vagyok a családnak az ura, és akkor megyek, és mindenki megy, hogy én akarok, hanem abban definiálódik a tiszteletnek a fogalma, hogy azért tiszteli a felesége, mert nincs még egy ilyen türelmes, szeretetteljes, engem odaadóan szerető, támogató férfi a világon. Ezáltal válik a legnagyobb tiszteletnek a részese. Mi is azt gondolom, Istent azért szeretjük, azért tiszteljük, azért adjuk minden lénynél méltóbb azért, hogy tiszteljük, és mert hogy annyira szeret bennünket, és annyira. És azt mondja, amiképpen a Krisztus feje a férfinek, a férj úgy legyen feje a családnak, a feleségnek. Tehát, hogy ha még az ember elkezd nem menni a bibliai mélységekbe, akkor egyszer csak rádöbben arra, hogy azáltal leszek tiszteletre méltó, hogy mindent adok és szeretem a családomat is. Ezt nem tudom jobban kifejezni ennél. És akkor nem lesz ilyen gond, hogy miért nem követnek engem, vagy miért nem arra mennek, amire én akarok. Azt fogom nézni, hogy a másik mit szeretne, mi lenne neki a jó, hogyan szolgálhatnám.
Ja, Krisztus, akkor a feleséget hogy segíthetik ebben, hogy felnőjön a feladathoz? Uh-huh. A feleség oldaláról mi lenne a feladat? Mert ez jó, hogy tisztelje, de ha nem nincs miért tisztelni. Nagyon sok feleség gondolkodik úgy, hogy sajnos nem tudom a férjemet tisztelni, mert tutyimutyi, semmit nem csinálja, mindent elfelejt. Ugyanakkor ő legyen a vezető, én meg
igen,
tudom, hogy a kárkérbe szóval.
Igen. Lesz a családban.
Ez nem működik.
Értem. Igen. Hát emlékeztem, beszélgetünk arról, hogy amikor szerelmesen ő a férfi, és a házasságát vannak, akkor ilyen nagyon hosszú a lista, hogy milyen jó tulajdonságai vannak a férnek, és amikor összeállásodnak eltelik egy-két év, és már akkor izzad, hogyha három jó tulajdonságot kell mondani, viszont a rossz tulajdonságok listája az nagyon-nagyon hosszú. Tehát, hogy de ez a látásmóddal van a probléma, nem? Tehát, hogyha én szeretném a férjemet megváltoztatni, szeretném, hogyha fejlődne, nevelne a gyerekemet is, de ugyanúgy a férjemet is, nem tudok úgy változtatni, hogy a rossz dolgokat hangsúlyozom, hogy ezzel nem vagyok megedve, azzal nem vagyok megedve, hanem valahogy a jóra kéne építeni. Én azért szeretem az amerikaiakat ebből a dologból, hogy azt, mi mint ilyen magyar nemzet olyanok vagyunk, hogy a magyar ember olyan, hogy tudja, milyen gyengeségei vannak, és akkor azt akarja mindenáron még jobbítani. Az amerikai meg azt mondja, persze egyik sem a legjobb megoldás, hanem azt mondja, hogy ezek a jó tulajdonságaim, ezek az erősségeim, erre építve fogok munkát találni, és ezt még tovább fejeztem, hogy ezek a legjobb. Tehát szerintem ebben azért van tanulság. Az a tanulság, hogy ugye a családterápiában is azt gondolom, hogy ha a feleséget, meg a férjet is, de most a feleségről van szó, rá tudjuk vezetni arra, hogy észreveszi, hogy van a férjében jó tulajdonság, van a férjében pozitív tulajdonság. Arra vezetni, hogy ezt a pozitív tulajdonságot dicsérje meg, építse rá, hangsúlyoz, így építse fel a férjét. Én nem tudok más tanácsot adni, tehát nem tudom azt mondani, hogy üljenek le, és beszélj meg, hogy milyen rossz tulajdonság van, és ebbe kell változni. Amikor én hallgatom bajban lévő házaspárok elbeszéléseit külön-külön, általában azt hallom, hogy a feleség arról beszél, hogy a férjben mi minden hiányzik, mi minden rossz. A férj meg arra beszél, hogy a feleség mit nem ad meg neki. És arra gondolok, hogy még ebben a stádiumban vannak, hogy azt látják, hogy a másik miért rossz. Miért? És amíg ő nem változik, addig én nem fogok változni. Hangsúlyozom még egyszer, abba tud segíteni a feleség, abba tud segítőtárs lenni, nemesíteni a férjet, hogy a jó tulajdonságot elkezdi erősíteni. Illetve, ha szabad nagyon finoman mondanom, nem házsártos, hanem esetleg kiválaszt egy olyat, ami nagyon-nagyon-nagyon súlyos. Tehát nem az, hogy nem viszi el a szemetet, nem foglalkozik a gyerekekkel, állandóan a tévé előtt ül, nem lehet vele beszélni. Egy férjre ilyen sokat ráöntök, akkor nem fog ettől megváltozni, attól bezárodik. Kiválasztom a legfontosabbat, és próbálom nagyon finoman kezelni, hogy beszéljünk erről, örülnék annak, hogyha így vagy úgy történne. Annyira nagy visszacsatolás lenne a számomra az, hogyha hazajönnék, és a cipők szépen ki vannak tisztítva, és úgy vannak. Tehát, hogy valami, ami fontos, azt megcélozik, és arról beszél, de én nagyon-nagyon vigyáznék azzal, hogy a negatívokon keresztül jussunk el, hogy jobb fér legyen. Pozitív, dicséret, odafordulás, hogy ő maga is akarjon ebben a pozitív légkörben változni. Jó? De hogyha jobb gondolat van, én szívesen voltam, én is tanulni jöttem, tehát én messze nem gondolom azt, hogy minden kérdésre tudom a választ. És nem szeretek itt állni. Őszintén mondom. Igen?
Én azt hallottam egyébként, hogy a feleség a döntéseihez kikéri a férje véleményét. Tehát a kisebb, nagyobb döntése. Uh-huh. Tehát, hogy úgy értékelő, hogy nem biztos kéne legyen segíteni. Uh-huh. Nem biztos, hogy aztán úgy lesz, de hogy valahogy érezhetni vele, hogy az ő kezében van a döntés, vagy pontos az ő véleménye. Nagyon sok férjet ezt pozitív energiával
töltött,
fontos a családban.
Igen. Még az is eszembe jut ilyen mottóképpen, vagy párhuzamképpen, hogy amikor az apa a gyerekeivel jó kapcsolatban van, tehát tud gyerekké válni, tud velük játszani, töltenek együtt minőségűt és a időt, és a többi, és a többi. Akkor annak az apának könnyebb dolga van a gyerekkel szembeni, nem tudom, engedelmesség, tisztelet elérésére is, mint annak, aki állandóan csak fegyelmez. És ugyanígy azt gondolom, hogyha a feleség azt mondja, hogy egy jó kapcsolatot megalapozok a férjemmel, beszélgetünk, meghallgatom őt, sétálunk együtt, nem tudom, ezt meg ezt megteszem, akkor egy ilyen megalapozás mellett a férnek is nagyobb kedve lesz változni, vagy a kedvére tenni a feleségének. Azt gondolom. Igen? Maci?
Nem mint szakember, mint férfi. A nőknek azt tudom ajánlani, hogy úgy tudják elkerülni a harmadik megjelenését, hogy egyrészt azt tapasztalom, hogy sok nő, miután megszerezte úgymond a férfit, úgy gondolja, hogy utána már neki semmi tennivalója nincs. Tehát egy nő maradjon vonzó a férje számára, az egyik fontos tanács. A másik pedig az, hogy ne állandóan tényleg a kifogásait, a kritikáit, meg a elégedetlenségét zúdítsa a férjére. Uh-huh. A férjel a világ minden kincsét, vagy mindent el lehet érni, ha a nő kedves hozzá. Uh-huh. Tehát és a nőknek minden talentuma megvan ehhez. Tehát, ha ezt egy nő nem használja ki, egy férfival mindent el tud érni, ha kedves hozzá. Uh-huh. Mindent. Tehát, amikor egy nő panaszkodik, hogy a férje így meg úgy, ebben kellene változtasson, mert a férfival mindent el lehet érni. Igen. A kedvesen.
Köszönöm szépen. Bár a feleségem ismeri ezt a tisztelet és szeretet nyelvet, és sokszor hallottam már tőlem ezt, hogy például bemegy ugye a férj meg a feleség, nem tudom, a festékből, mert azon tanakodnak, hogy most sárga színű vagy rózsaszínű legyen a fal, és a feleség a rózsaszín mellett van, a férj meg a sárga mellett van, és akkor egymásnak feszülnek, hogy sárga rózsaszín. A feleség úgy érzi, hogy ha sárga, akkor nem szeret engem. A férj meg úgy érzi, hogy soha nem dönthető, ugye ez a két nyelv, csak a sárga. És akkor azt mondja mondjuk a férj a feleségének, drágám, hogyha a rózsaszínt választjuk, akkor úgy érzed, hogy jobban szeretlek? Igen. És ez az egyetlen mondat, utána igen, és mondja, tudod mit, akkor inkább legyen akkor a sárga, mondja a nő utána. Mert válaszkapott arról, hogy ilyen szeret. Ugye ez a nőnek is. A Csilla számtalan szerjátszotta velem. Azt kérdezte, mondta, hogy Józsi, úgy érzed, jobban tisztellek, hogyha káposztás tészta lesz? És én ismertem ezt a fogást. Komolyan mondom. Ugye? Ismerte ezt. Ezt mondta, aztán igen. Igen. És akkor legyen káposztás, ezt mondja ő. Mondom, nem érdekes, akkor legyen akkor teltős perót, amit akartál. Szóval nem tudom, hogy miért, de működik a dolog. Tehát, hogy a szavak, hogy a helyén mondott szó, nem tudom, az egyszerűen hatással az ember lelkére, gyógyító hatással. A cipőbúdó összevesznek azon, hogy 5000 forinttal drágább vagy olcsóbb, és azt mondja, úgy érzed, jobban szeretnek, hogyha ezt megveszem neked? Igen, kész. Úgy érzed, jobban tisztelek, hogyha azt választjuk? Igen. Tehát nem mondom, hogy mindig, de hogy én magam átéltem ezt, hogy amit te is mondod, Laci, hogy annyira egyszerű dolgok vannak a kezünkben, és nem használjuk gyakran. Igen, tessék.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel a témával kapcsolatban valamilyen könyv címet, vagy DVD címet, vagy CD címet mondanál, amit lehetne vásárolni, engem érdekelne. Ha betenném az autóba, és akkor
értem. És sajnos...
Azért, hogy a két nyelvet el tudjam én is ajánlani.
Értem.
Tartottunk
egy előadássorozatot, vagy többet is a Corvinus Egyetemen, útjelző, az útjelző.hu, Ádámok és Évák, gondolkodom, tehát vagyok. Hogyha az útjelző.hu-ra rámész, akkor ott ingyenesen letölthetőek többet magunknak előadásai ilyen témákban. Azt lehet kocsiban hallgatni, de lehet, hogy itt is valamelyik CD megvásárolható ilyen szemben, és nem tudom, Feri bácsi, vagy Tanár úr, neked vannak-e ilyen jellegűek a férfi-nő kapcsolatában, vagy ahogy letölthető? Azt is nagyon szívesen esetleg holnap, vagy ma még meg tudod mondani, hogy van valami ilyesmi, vagy azon túl? CD-be, vagy fönn az interneten letölthető anyag? Vagy könyv? valakit. De különben ez a fajta, ez a spagetti, gofri és ilyesmi, ezek főleg angolul hozzáférhetőek, magyarul még nem nagyon van lefordítva. De mondom, akkor az útjelzőpont, hogyha keresgélsz, akkor ezt meg, illetve a Nyitott Szemmel című újságban sorozatot, csak azt persze olvasni kell, tehát azt nem lehet vezetés közben, de vezetés közben akkor a CD az a útjelzőpont. Jó? Köszönöm szépen. Más kérdés? Utolsó kérdés. Igen, szeretnél? Na jó, kérdezz. Nem. Félsz, hogy fáradt vagyok már, és nem akarsz kínozni, de akkor nyugodtan tedd fel a kérdést.
Tulajdonképpen lehet, hogy tudom is a választ, csak a nők számára a kompromittáló engedelmesség szót nem nagyon használtad a...
Igen, igen, mert ennek van egy rossz szájíze, igen.
Igen, de végül is a tiszteletet mi legjobban így fejezhetjük, igen. Ha engedünk. Nem? Igen. Tehát, ha jól értettem.
Az a görög szó, amit használnak ott az engedelmességnél, az annak a szó szerinti jelentése az, hogy amikor van egy hadsereg, uh-huh. és azt irányítja a tábornok, és a tábornokra úgy néznek föl, mint akinek tényleg bíznak benne, és megy előre a háború. Ezt a szót használja a Pál apostol. Hát itt görögök ülnek itt közöttünk, hogy sem ez.
Beilleszkedés, nem?
Igen. Igen. Köszönjük szépen.
Alárendben.
Igen, igen. De ez egy katonai szakszó volt, ugye? Annyit én sem veszem. Katonai szakszóképpen így van. De nem volt ez az idomítás, meg hogy tudod, hogy akkor...
Állítólag volt egy kirakós játék is szakszónak. Ezt illeszteni kellett a részeket.
Aha. És akkor hozzáilleszteni, hozzá idomulni, alkalmazni. Aha, nagyon-nagyon jó. Köszönöm szépen. Igen. Igen?
Akkor egy kicsit ezt tulajdonképpen így át is írhatja, mert én mindig is rettegtem ettől a... én engedelmeskedjek, meg irányít, szóval akkor volt egy fiú, aki udvarolni próbált nekem, és akkor így mondta, hogy ő egy olyan feleségképet képzel el, hogy akkor ő majd így elmondja, hogy milyen kocsit vesz, én meg megmondhatom, hogy milyen színű legyen, és mondta, hogy ez nagyon szép, és kívánom, hogy találj egy ilyen. De az biztos, hogy érdemes, jó. Szóval, hogy nekem az így borzasztó lenne, hogyha a férjem így hazajönne, és kinyilatkoztatna az igazságot, én meg bólogat, még mosolyog, vagy ez mennyire jó, hogy... Szóval, hogy valahogy azt szárom, hogy a döntésekbe bele legyek vonva, és attól, még lehet az, hogy én lövésem nincs a kocsikhoz, tehát nem én akarom megmondani, hogy milyen kocsit vegyünk, de azért úgy minimum örülök, hogy
részese legyen a döntésnek.
De
igen,
hogy akkor ez még ezek szerint belefér a bibliai modellbe?
Én szerintem a Bibliában azért hangzik el ez 7 alkalommal is, hogy arra, tehát ahogyan a férfiakat figyelmeztette arra, hogy vigyázz, nem jön természetes módon az, hogy te a szeretetedet kifejezd olyan sokszor és olyan jó formában a feleséged irányába, mint ahogy ő igényli ezt. Ugyanígy a feleségeket arra figyelmezteti Pál, meg Péter apostol, hogy van bennük a bűn világa miatt egy olyan hajlam, hogy esetleg uralkodni akarnak, vagy ők meg akarják mondani, hogy minden úgy történjen, ahogy kell, hogy a férfi idomuljon ő hozzá. Érted? Tehát, hogy nem úgy használja ezt a szót, hogy mint egy kutya engedelmeskedjen, hanem figyelmezteti a feleséget arra, hogy vigyázz, mert te arra vagy hajlamos, hogy uralkodj. Nem engedem az asszonyoknak, mondja Pál apostol, hogy uralkodjanak a férjeiken. Csendességben tanuljanak. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy attól lesz egy feleség vonzó a férfi számára, hogy a férfi úgy érzi, hogy nem kell őt lenyomni, nem kell vele skandalozni, hogy most ki az, aki a családot, a családban, a családfői helyben lehet. De mondom, hogy ez csak egy óvás, hogy vigyázz, asszony, vigyázz, nő, én a bűn esetben mióta úgy ismerlek téged, hogy az lesz a következménye, hogy majd uralkodni akarsz a férjeden. És ez nem csak most a 21. században, hanem ezt már Salamon is mondta, hogy hát inkább megyek a háztetőre. És mondta az ellenkezőjét, hogy az Úrtól van az értelmes feleség. Aki nyert jó feleséget, az Úrtól nyert nagy ajándékot. Ez olyan nagy ajándék, hogyha olyan asszonyt kapok, amelyikben nem érzem azt, hogy állandóan a hátamon van, és állandóan erre figyelmeztet, semmi másra. És az asszonyok ezek értelmesek, meg is értik ezt. Azért jó keresztény asszonyok, mert azt mondja, ezzel tudom a férjemet tökéletessé tenni. Akkor most befejezzük, jó? Mert legyünk mértékletesek, és akkor mindenkinek jó éjszakát kívánunk, és holnap a reggeli tornával kezdünk, aztán pedig reggel is. Mindenkinek jó pihenést.